Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, énekeljük fennállva a 84. Zsoltárunk első verszakát. A 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljunk helyet, testvéreim, és egészen majd az áldás vételéig most maradjunk ülve az istentisztelet további liturgiai részei során is. Így helyünkön ülve dicsérjük Istenünket a 346. dicséretünknek mind az 5 verse eléneklésével. A 346. dicséretünket énekeljük elejétől végig, az első vers így kezdődik: Győzhetetlen én kőszálam, védelmezőm és kőváram. Így helyünkön hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy minden igei alkalommal a legnagyobb ajándékról, az üdvösségről erősítesz meg bennünket. Köszönjük azt a hívó szót, ami újra és újra színed elé, házadba szólít. Köszönjük a megtartott életünket, egészségünket, hálaadások alkalmait, amiért újra itt lehetünk házadban. És köszönjük a csendességet is, ahogy énekeltük. A csendességet belül, hogy igédre figyelhetünk, és a csendességet úgy is, hogy a körülöttünk levő életkörülményeinket is kegyelmesen, te tartod kezedben, te igazgatod. Ma különösen is majd az ige alapján is imádkozunk azért, hogy gondviselő, életünkben állandóan jelenlévő, őrző hatalmadból nyugalmas és csendes életet élhessünk az evangélium szerint. Hadd köszönjük meg, Urunk, sok-sok áldásodat a végéhez érkező iskolai esztendő alkalmából is. Köszönjük mindenütt a családokban, fiatalok, gyermekek, unokák tanesztendejét és szülők, nagyszülők erejét az ő fölnevelésükhöz. Köszönjük pedagógusainkat, tanárainkat, hitoktatókat és lelkipásztorainkat, mindenkit, aki úgy tanít, hogy rád is mutat a Krisztus keskeny útján az ő követésében járat. Köszönjük, Urunk, kiemelkedő alkalmainkat, esküvői házasságkötési áldásokat, hiszen csak egyedül te teszel képessé arra, hogy két egymást szerető szív életen át akaratod szerint egymást boldogítóan egymást szerethesse. És köszönjük, Urunk, az elmúlt időszakban megkeresztelteket, konfirmáltakat, köszönjük a házasságkötési évfordulós alkalmakat is. Hadd legyen szemünk előtt minden, milyen sok okunk van irántad hálaadásra. És megköszönjük, amikor erőt adsz terhek hordozása közben, amikor vigasztalást adsz gyászban, gyógyulást betegségekből. Légy velünk életünk minden pontján, kiemelkedő és mély pontokon is, hogy mi egész életünket kegyelmedért, hálaadással neked szánhassuk oda. Így kérünk, amikor lassan elindulunk egy nyári időszak felé, hogy itt a gyülekezetben, de úton lévő testvéreinket is, majd akár aztán nyaralás, pihenés alkalmával is, mindenütt te őrizz, hadd legyünk mindenütt továbbra is a jelenlétedben. Most újból kérünk, szólíts meg bennünket, élő igét és lelked által adj szívünkbe írt igét, amelynek erejével Krisztus követő életünkben megerősödhetünk. Szólj, Urunk, nyitott szívvel hallgatunk téged, a te szolgáid. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok az igét, amely alapján ma szólok hozzátok Isten lelkének segítségül hívásával. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelének egy szakaszából, ahol átvezetően az első rész végétől a 18. verstől a második fejezet 7. verséig olvasom Istenünk írott igéjét. A megnevezett szent helyen a Timóteusnak írott első levél, első része 18. versétől, a második rész 7. verséig így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitészséggel, megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek. kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromoljanak. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Ami véget rendeltettem én, hirdetővé és apostollá, igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok, pogányok tanítójává, hitben és igazságban. Szeretett testvéreim, egy olyan igét hozok most közétek, amely az elmúlt időszakban a teológus diákokkal töltött tanórák keretében kiemelkedően fontossá váltak számomra, és amit egykor megosztottam velük, egészen más szemszögből, ha szabad így mondanom, tananyagként, hadd hozzam közétek engem megszólító igeként, amely reménységem szerint a gyülekezetet is megszólító élő üzenete Istenünknek. A két fejezet, az első és a második fejezet határán az apostol közelebbről a gyülekezet életével kezd el foglalkozni. Tudjátok jól, pásztori levélnek nevezzük ezt, hiszen a vezetőjének, Timóteusnak írja első renden az apostol, de a levélben végig kiderül, hogy a gyülekezeti szolgálatra készíti fel, és igen, rajta keresztül üzen a gyülekezetnek is. Ha csak az imádságra való felhívást idézem rögtön ismét elétek, nyilvánvaló, hogy nem csak Timóteust egy személyben, hanem a gyülekezet egészét is hívja, tehát képzeljük mi is oda most magunkat, a levélből kiderül, hogy egyébként Efézusba, az efézusi gyülekezetbe, ahová Pál most éppen nem tud még személyesen elmenni, de fiatal szolgatársa, aki ott a gyülekezet vezetője, Timóteus szívére helyez igéket, és most, 2000 évvel később, továbbra is az egy anyaszent egyházban, a mi gyülekezetünk szívére is. Azért indítom el a felolvasott szakaszt az első rész végével, mert itt egy nagyon érdekes és ritka szép kifejezés szerepel, a katonaság világából merít az apostol. Így olvastuk, vitézkedjél a ma jó vitézséggel. Az újabb fordítás szerint így is ismerhetitek, harcold meg a hit harcát. Igen, testvéreim, a gyülekezeti életben az apostol mindjárt a levél elején harc megküzdésére hívja fel fiatal testvérét, Timóteust. Az első gyülekezetben ne botránkozzunk meg ezen, nem rejthetem el előletek, ez a valóság. Az első gyülekezetben is már meg kellett küzdeni tévtanításokkal. Egy nagyon érdekes szót használ az apostol a levél legelején, akik mást tanítanak. Milyen érdekes, mi kifejezetten kimondjuk ezt a szót, tartalmilag teljesen helyesen, tévtanítás. Az apostolnak elég ennyit mondania, ami az apostoli üzenettől eltér, ami más, az már tévtanítás. Szóval felkészíti Timóteust arra, hogy hogyan harcoljon a gyülekezetben a hitért. Az egy, az igaz, az egészséges hitért, ahogy különböző jelzőkkel maga az apostol is illeti. Ti tudjátok jól, testvéreim, hogy ez a szó, hogy hit, így önmagában egyedül is, ilyen páli levelekben a Jézusban, mint a mi megváltónkba vetett hit, és ez a felolvasott szakasz vége felé újra itt is kiderül. És ezért Pozitívan és negatívan is szól az apostol Timóteushoz pozitívan, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, és hozz szomorú ellenpéldát, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hit ügye a templomba jövetel, a gyülekezetbe tartozás ügye, testvéreim, óriási felelősséggel jár. Azt gondolnánk, és nem szólom ezt le, szép és helyes is, hogy egy napos szép délelőtt eljövünk az Úr házába, ez csak az élet pozitív eseményei közé tartozhat, így igaz ez, de ne jelentse ez azt sose bennünk, testvéreim, hogy elhallgatjuk, magunk elől is eltitkoljuk, lehet a hit dolgában hajótörést szenvedni. Akik itt vagyunk, mindig azért jövünk, hogy a Krisztusba vetett hitünkben megerősödjünk. De hadd jöjjünk mindig ilyen felelősségérzettel is. Csak a tiszta tanításban akar bennünket megerősíteni az Urunk, a mi Urunk. És igen, csak ő lelke által tud bennünk jó lelkiismeretet munkálni, és a neki adott válaszadásunktól élet-halál, üdvösség-kárhozat kérdése függ, fordul meg ezen. Mi, akik itt vagyunk, hadd hirdessem, akik a Krisztus evangéliumát szívünkbe fogadtuk, és akik azért jöttünk, hogy ma újból halljuk, ezzel magával, hogy az evangéliumot szívünkbe fogadjuk, kizárt, hogy a hit dolgában hajótörést szenvedjünk. De a felelősséget oda szeretném helyezni a szívetekre, nem valamilyen könnyed, mindennapos napsütéssel járó élet csupán a kereszténység, hanem a hit megőrzéséért, a tiszta hitben járásért harc, küzdelem, amit nekünk is jó nemes harcként meg kell harcolnunk. És két névvel is találkoztunk itt, testvéreim, másutt is, a második Timóteusi levélben is nagyon röviden fölbukkannak ők, sajnos negatív példák. Himenéus és Alexander, akikről summásan azt mondja az apostol, mivel ők a hitet és a Krisztus lelkétől belülről megszólító jó lelkiismeretet megtagadták, és egy nagyon erős szó van itt, tényleg a maguktól eltaszítás értelmében megtagadták. Így folytatja az apostol, átadtam őket a sátánnak. Nagyon nehéz kifejezés ez, testvéreim, de ismét arra kérlek titeket, első hallásra meg ne botránkozzuk benne. Ha a Szentírás egészére gondoltok, könnyen visszaidézhetem gondolataitokban, valójában csak kétféle uralom létezik. A Krisztus uralma és a sátán uralma. Ezért, hogyha valaki kikerül a Krisztus fennhatósága arról, mert eltaszítja magától a belévetett hitet és a lelke által munkált jó lelkiismeretet, akkor aki ebből az uralomi körből kikerül, az nem valamilyen senki földjére kerül. Nem egy semleges helyre kerül. A Szentírás szavával az Isten ellen lázadó sátán uralmi körébe kerül. De még ebben is van, testvéreim, jó hír evangélium. Mert biztos figyeltétek, folytatja az apostol, hogy megtanulják, hogy ne káromoljanak, tehát nem önmagában való büntetés, hanem a megjobbító szándékú nevelés, mert itt a megtanulás és a nevelés szó rokon kifejezése szerepel a Szentírásban. Ez az apostol célja. Én nagyon bízom benne, hogy a mi gyülekezetünkben nem kell erre soha sor kerüljön. De mint üzenet, a felelősség hangsúlyozása körében hadd mondjam nektek, hogy igen, az apostol ezt is ismerte, valakinek elmondani, ha Istent káromlod, akkor a Krisztus hitét tagadod, és akkor a másik világ körébe, a sátán körébe tartozol.
És azért mondom ezt ki, üzeni az apostol, hogy megváltozz, hogy hagyj fel a káromló, és nyilván hozzátehetem, Isten káromló magatartásoddal. Azaz, más bibliai szavakkal, a megtérés, a Krisztushoz visszafordulás és a gyülekezetbe betagozódás, még ennek a fegyelmezésnek is a valódi célja. Ritkán egy családban is kell fegyelmeznünk, a keresztény fegyelmezésnek mindig a Krisztushoz visszavezetés, a rossz út feladása, arról megtérés, és a gyülekezetbe visszatalálás a célja. Óriási felelősség a tiszta hitért küzdeni, vagy ha valaki azt megtagadja, ebbe a nagyon-nagyon súlyos világ helyzetbe kerül, amit az apostol így fogalmaz, a sátán uralmi körébe. Mi jöjjünk hétről hétre, gyülekezeti alkalomról gyülekezeti alkalomra azért az Úr házába, bibliaórára, gyülekezeti közösségbe, és tegyük ezért az otthoni igeolvasást és csendességet is mindig, hogy ne más tanításoknak higgyünk, csak a Krisztusról szóló igének, az írott igének, az egy megbízható apostoli üzenetnek, amit a Szentírás számunkra megőrzött. És tovább lépve a második fejezet elején, biztos felfigyeltetek rá, testvéreim, hogy a minden szó ismétlődően előfordult, minden emberekért való imádságra hív az apostol, és egy gyönyörű hitvallásszerű rész végén még arra is emlékeztet, hogy Jézus váltsága, váltságműve minden emberért történt. Évszázadok óta, testvéreim, küzdünk ezzel az igével, megvallom nektek. A mi nagy reformátorunk Calvin is, aztán később főként holland testvéreink, de hadd mondjam, hogy a mai napig minden kereszténynek, akár egyéni csendességében, akár egyháza közösségében kérdés ez, hogyan lehet egyszerre igaz, hogy minden emberért imádkoznunk kell, minden emberért meghalt Krisztus, de amit az imént, az előbb mondtam, az is igaz, hogy csak aki benne, mint megváltóban hisz, az ragadja meg az üdvösséget. Nem próbálom meg most itt megoldani, testvéreim, valószínűleg nem is tudnám, tehát igazi alázattal nem próbálom meg megoldani, a dordrechti kánonok és egyéb teológiai viták kérdését az 1600-as évek elején hosszú időn át és szép hosszú iratokban is megfogalmazva reformátori eleink küzdöttek ezzel a kérdéssel. Én most inkább úgy hozom közétek, hogy mind a kettőt a Szentírás igazságaként hirdetem. Isten felől nézve csak a misszió lehet a feladatunk. Mindenkinek elmondani, jöjj oda Krisztushoz, mert érted is, megváltó halált halt, Krisztus adta önmagát váltságul minden emberért. De azt is elmondani ugyanezzel az örömhír evangélium igével, hogy ezt meg kell ragadnod hittel, hogy Krisztust megváltóként úgy kell elfogadd, hogy az életed újjászületik, őt követő, lélek által vezetett életet élsz, mert a hit által vehető át egyedül Istennek legnagyobb ajándéka az üdvösség. És ebben a bizonyságtételben, a Krisztus mindenkiért meghalt szép páli igéjében egy felhívást kap a gyülekezet, az az első efézusi, és most a mieink is, hogy ezért kell minden emberért imádkoznunk. Mikor a diákjaimmal a teológián közelebbről nézegettük e szakaszokat, azzal is foglalkoztunk, vajon mikor írhatta az apostol ezt a levelét, nehéz meghatározni. Én úgy látom, hogy az időszámítás szerint a Krisztus után, 60-as évek elején, amikor már kiszabadult abból a római fogságából, amely az apostolok cselekedetei végén van leírva, de még nem került abba a másodikba, amelyből a második Timóteusi levelet írta, futása, elvégzése, a hit megtartása gyönyörű igéivel, nem sokkal mártír halála előtt. Itt még egyszer utoljára misszionál, utazik, és úton léve írja meg Timóteusnak ezt az első Timóteusi levelet, és azt üzeni, hogy minden emberekért, királyokért és feljebb valókért imádkozzon Timóteus az efézusi gyülekezet, és útjára indítva a mindenkori anyaszentegyház és mi is. És ha igazunk van ezzel, ahogy a diákaimmal láttam, hogy a 60-as évek elején járunk, akkor Nérónak hívják a római birodalom császárát, és nem kell ecsetelnem előttetek, hogy az egyik leggonoszabb, és igen, a keresztjén üldözésekben is az egyik legmesszebb elmenő császárról van szó. Az apostol még egy Néróért való imádságra is emlékezteti Timóteust és az efézusi gyülekezetet. Igen, testvéreim, ha Krisztus minden emberért meghalt, akkor én nem mondhatok le senkiről. És most a történelem 2000 évvel későbbi visszatekintéséből, hadd mondjam így, testvéreim, bocsássátok meg, így fogalmazom, nem vált hamissá az apostol igéje, mert tudjuk, hogy Néró nem tért meg, Néró nem lett keresztjénné. Akkor is igaz marad az apostol ajkán, hogy az utolsó pillanatig ő érte is, az ő megtéréséért is imádkozni kellett. És azóta is sok reformátor előnket, ami anyaszentegyházunkban nagyon sok előttünk járt nemzedék átélte ezt, hogy üldözték. Ha a híreket nézzük, kortársainkat más országokban és kontinenseken ma is üldözik, és azért is kell értük is, a gonosz uralkodókért is imádkozni, hogy csendes és nyugalmas életet élhessünk. Van, testvéreim, amikor egy nemzedéken át nem érkezik meg a csendes és nyugalmas élet, a felüdülés ideje. De tudom, szüleinktől, nagyszüleinktől, tőletek is sokan, akik itt vagytok, hogy azokban az időkben sem szűnt meg az imádság, azokban az időkben elmondott imádságoknak a meghallgatása is benne van abban, hogy ma mi itt lehetünk. Csendességben, nyugodalomban, Istent tisztelve. A mindenkori felül valókért imádkoznunk kell, ne mondj le arról se, aki látszólag, vagy akár nagyon valósan is egészen más irányba megy, mint az evangélium. Isten mindenkivel tehet csodát. Lelkipásztor testvéreim, tudják, hogy éppen a Timóteusi levélből van az a szép mondat, amelyet minden lelkipásztor a felszentelésekor elmond, innen idézve, mint egy első személyű vallomást, akin, mondja Pál magáról, Isten megkönyörült, aki Istent káromló életet éltem, és azért könyörült meg rajtam, hogy bennem mutassa meg véghetetlen irgalmát. Tudjátok jól, a damaszkuszi útig ő maga is keresztjén üldöző volt, és ha ő megfordulhatott, ha van pálfordulás, ha a feltámadott Krisztus ilyen csodát tudott tenni, akkor üzeni Pál, akkor nem lehet senkiről lemondanunk. A saját példáját meri oda tenni a többiek elé, akik ismerték az ő életét, hogy az egyház üldözőjéből lett a pogányok apostola, az anyaszentegyház Krisztus kegyelméből egyik legelső földközi tenger mellékén számtalan helyen misszionáló, gyülekezet alapító pásztora. Pál nem ismert lehetetlent, mert látta a maga példáján, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen. Ő meg tud ragadni, meg tud fordítani emberileg, lehetetlen helyzetben lévőket is. Én soha senkiről emiatt nem mondhatok le. Ezt üzeni az apostol azzal, hogy mindenkiért való imádságra hív fel. Pál sohasem használ feleslegesen több kifejezést. Biztos felfigyeltetek rá, hogy az imádságra talán rokon értelmű szavakat halmozva, de azt is mondhatjuk, hogy árnyalatnyi különbséggel, mégis négy szóval is az imádságra hívta fel a gyülekezetet. Így olvastuk. Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. És ha van egy piciny különbség egyesek között, e szavak között, így értem, akkor annak is hadd legyen most üzenete, egészen röviden. A legelső szó az a könyörgés, az egy olyan típusú könyörgés, amikor nagyon konkrét eseteket viszek oda Isten elé. Tárgya van a kérésemnek, egy bajból való kimenekítés, egy nehéz helyzetben való megsegítés. Igen, lehet nagyon konkrét kérésekkel oda menni elé. A második szavunk a legáltalánosabb, az imádság, és ebben valóban az imádat szó rejlik, amikor azért megyek Isten elé, mert az ő nagyságát akarom magasztalni, és előtte átélni törékeny kicsiny voltomat, hódolni előtte. Legyen az imádságunknak mindig ilyen eleme is, amikor őt az ő csodálatos voltáért magasztalom. És a közben járó imádság, az esedezés egy olyan különleges alkalom, amikor nem a magam szorongatott helyzetét, hanem másokat viszek oda Isten elé. Sokszor egy esti ima, őszintén megvallom nektek, arra tekint vissza bennem, mit tett velem Jézus. Szeretnék nőni ebben az ige alapján, hogy még az elalvás előtt is hadd jusson eszembe, mit tett szeretteimért, mit tett a gyülekezetért, munkatársaimért, talán távolabbiakért is, akikkel ritkán találkozom, azaz másokért. Közben járó imádságokat is vár tőlünk a mi Urunk, amikor kimozdulunk a magunk körülforgó világból, és egymást visszük oda elé. És talán, bár a végére van hagyva, de számomra a legkedvesebb mégis a hálaadás. Mert hogyha tudunk kérni konkrét esetekben Istentől segítséget, ha magasztaljuk az ő hatalmas nagy voltát és dicsőségét, és másokat is oda viszünk elé, ne feledkezzünk arról el, hogy ő megválaszolja az imádságokat, hogy mindent neki köszönhetünk, hogy minden perc, óra, áldott esemény az életemben tőle jövő ajándék, és én, aki ezt kaptam, én leszek még erősebb, hogyha nem magamnak tulajdonítok semmit, hanem egyedül ő neki az életemben. Hálaadás legyen minden imádságunkban legalább egy lezáró, visszatekintő elem. Ezt tanulom meg az olvasott írott ígéből. Tartassanak könyörgések minden emberért, senkiről nem mondhatok le, mert Krisztus mindenkiért meghalt, de azzal a felelősséggel kell hirdessem ezt az örömhírt mindenkinek, hogy hittel, Krisztusra hagyatkozással, megtéréssel kell válaszoljon, csak akkor ragadta meg az üdvösséget. És a könyörgésbe bele kell tartozzanak azok is, akik talán nem kedvesek, akik talán ellenemre tesznek, megakadályoznak sok mindent az életemben. Isten az ő szívükhöz is tud szólni, és végbe tudja vinni bennük is a csodát, ha engem megváltoztatott, őket is meg tudja változtatni. Így nézzünk egymásra. És végül a felolvasott szakasz végén nem szeretném elkerülni ezt a nagyon szép kifejezést. Egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Ma csupa nehéz igét hozok közétek, testvéreim. Elárulom, ez is az. Hiszen ha már a mennyben járunk, ha már ott van az Atya jobbján Jézus, akkor miért teszi hozzá még itt is az apostol, hogy az ember Krisztus Jézus jár közben érettünk? Úgy gondolom talán azért, testvéreim, hogy ezzel a szép hitvallásszerű szakasszal egyszerre vallja meg újból és újból Krisztusnak Isten voltát, tökéletes voltát, és az ő teljes ember voltát is, mert mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. Ezért tökéletes közben járó ő, mert tud bennünket képviselni, mert ember formát vett fel, emberként ért közöttünk, de bűn nélküli, tökéletes emberi életet. És Isten fiaként ő mondhatja el az Atya szívének, mindazokért, akikért meghaltam, akiknek lelkében, szívében a lélek a megtérést munkálta, azokat fogadd el úgy, hogy nem az ő bűneikre nézel, hanem az én váltsághalálomra. És az én igazságomat mondja a mi közvetítő, közben járó Jézusunk, tulajdonítsd nekik. Csak ezért van reménység, testvéreim. Mi ezt a közben járást egymásért nem tudnánk elvégezni. Az örök életre, az üdvösségre csak azt tud közben járni érettünk, aki önmagát föláldozta váltságul, és ezzel kiváltott bennünket a bűn, a halál, a kárhozat rabságából. Egy az Isten, indult el a hitvallás, és ez még ismerősen csenghet az Ószövetség lapjairól is, de folytatja, egy a közben járó. Az Új Szövetség népének nem csak egy általános, de egy Istenbe vetett hite, hanem az ő fiába, a megváltóba, az ember és Isten között egyetlen közben járóba vetett hit. És ő itt járt kelt közöttünk, 30-31 nehány éven keresztül, ismeri az emberi élet minden állomását, vonását, sírt, gyászolt, szenvedett, tövis koronát hordozott, igazságtalanul, mert bűn nélkül való volt, halált hordozott el értünk, hogy az ő igazságát az Atya ránk helyezze. Ilyen egyetlen közben járó, az ember Krisztus Jézus éri el a mi üdvösségünket. Azt a szót nagyon szeretem, testvéreim, üdvbizonyosság. Azért, mert nem rám épül, és nem arra, amit ember elvégezhet, hanem a legbiztosabb alapra, Krisztusra. Ha ilyen közben járunk van, ne kétségekkel, hanem az egy igaz hitünkben megerősödve, újból Krisztus uralmába adva az életünket, üdv bizonyossággal térjünk ma is meg hajlékainkba. Így legyen. Amen. Így helyünkön ülve, testvéreim, válaszoljunk imádsággal az igére, és a Krisztusnak való odaszánásunkban így erősödjünk meg, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy kíméletes szeretettel olyan igéket is elénk hozol, amelyek talán első hallásra megrettentenének, de ha szívünket kinyitjuk előttük, akkor valójában a veled való kapcsolatunkban erősítenek meg. Köszönjük, hogy újról újra szívünkbe írod azt a felelősséget. Nem lehet kikerülni, nem lehet halogatni a Krisztushoz térést, annak az igennek, az igazi egyetlen boldogító igennek a kimondását. Krisztus, az én megváltóm is vagy. És köszönjük, hogy ezzel a reménységgel hirdethetjük Krisztust, és várhatjuk sokaknak őhozzá térését, a hit által az üdvösség megragadását. Könyörülj népünkön, itt közelben Erzsébeten, de távolabb is, akik számunkra kedvesek, fontosak a környezetünkön, ne legyenek hit dolgában hajótöröttek, hanem ragadják meg az egyetlen megváltó Krisztust. Köszönjük, hogy most is megszólíthatunk imádságban, Urunk, és köszönjük, hogy egymásért is imádkozhatunk. Csak itt, a gyülekezetben, az elmúlt héten, hónapokban a mellettünk ülő, a velünk szemben lévő testvér életében is annyi áldást vittél végbe, annyi mindenért adhatunk hálát. Könyörgünk is, hálát is adunk. Segíts, Urunk, közösségben lenni mindig az imádság során. De hadd imádkozzunk gyülekezetünkben, egyházunk vezetőiért, népünk vezetőiért, mindenkinek te beszélj a szívéhez, szívével. Te tudsz engem, bennünket és mindenki mást Krisztus követésére átváltoztatni. Add, Urunk, hogy olyan elöljáróink legyenek, akiknek idején az evangéliumot hirdethetjük, ahol nem üldözés az osztályrészünk, de újból könyörgünk üldözött testvéreinkért is szerte a világon. És köszönjük, Urunk Jézus, hogy egykor fölvetted az emberi testet, és most ott ülsz az Atya jobbján, és teljesen emberként, és teljesen tökéletes Isten fiaként elmondod értünk a közbenjárást. Atya, Istenünk, ne a mi bűneinkre néz, hanem a Krisztus helyettes elégtételére, és ments fel, és bocsásd meg vétkeinket, és szabadíts meg a gonosztól, és vezess új életben, egykoron nálad dicsőségben végződő örök életben. Hallgass meg, ha kéréseinket, hálaadásainkat, magasztalásainkat, közben járásainkat is összefoglaljuk, ami Urunk Jézus szavaival együtt könyörögvén így: mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett gyülekezet, hirdetem az adakozást, azzal is a gyülekezetünk misszióját, az evangélium terjedését szolgáljuk. Kérem, hogy most fennállva együtt fogadjuk Istenünk áldását. Ő a közben járó érdeméért áld meg mindnyájunkat. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és kérem, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hadd hirdessem a hittantáborba készülő gyermekek szüleinek elsőrenden, hogy most rögtön az istentisztelet után lesz egy tájékoztató megbeszélés a gyülekezeti teremben, és ott a tábor költségeinek befizetésére is van mód. A hittantáboros gyermekek szüleit kérjük, maradjanak együtt itt az istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Hirdetjük a reformátusok lapját és idaterjesztésünk szolgálatát, a lelki táplálékokat, hogy otthonunkba is magunkkal vihessük, az írott igét segítő, magyarázó írásokat is. A következő előttünk álló heti alkalmakkal is már a nyári menetrend szerint haladunk, így készüljünk a gyülekezet, és ez a mostani liturgiánk is már a nyári menetrendhez kapcsolódik. És kérjük a gyülekezet presbitériuma nevében is, hogy megköszönve sok-sok adományukat, az egyház fenntartói járulékról se feledkezzünk meg. A persejpénz nagyon nagy segítség a misszióban, ahogy jeleztem, de legalább egyszer egy év során nevünkkel, címünkkel együtt, hogy rajta lehessünk az egyház fenntartói listán, tegyük meg így is adományainkat. A gyülekezet presbitériuma elnöksége lelkésze nevében is ezeket is előre is köszönöm. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és vezérlő pásztora. Záróénekül a 462. dicséretünk első versét énekeljük, majd azután nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 462. dicséretünk első versét énekeljük, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.